Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk téldre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. Zsoltár első versét. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 327. dicséretnek mind a 4 versét. mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelében, a 3. fejezet 14. versétől a 21. verséig terjedő igeszakaszban.
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Értek, imádkozzunk! Mindenható Úristen, mennyei édesatyánk, megvalljuk, hogy tied a dicsőség, téged illet minden hódolat és magasztalás, hiszen te vagy a Szent Isten, te vagy az, akinek a közelébe sem érhet semmi rossz, semmi bűn, te vagy az, aki mégis magadhoz ölelet nagy-nagy szeretettel a bűnös embereket. Magasztalunk téged azért, hogy olyan nagy a te bölcsességed, hogy mi csak csodálni tudjuk a te bölcs döntéseidet. Áldunk téged akkor, hogyha a teremtett világot szemléljük, és meglátjuk bennem a te csodálatos kezed nyomát. És köszönjük neked azt, hogy te nem csak megteremtetted, megalkottad ezt a világot, és életre szólítottál minket, hanem köszönjük neked azt, hogy a te szent lelked által elkészítetted az újjászületés lehetőségét is, hogy valóban új teremtések legyünk te benned, hogy nap mint nap meg tudjuk élni azt, hogy a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Köszönjük ezt neked, és köszönjük azt, hogy mindez azért történhet meg a mi életünkben, azért lehet új reménység, azért kaphatunk bűnbocsánatot, azért békélhetünk meg egymással, mert a te szent fiad eljött közénk erre a földre. Olyan felfoghatatlan, olyan titokzatos a számunkra, ami azon a karácsonyon történt, és mégis, ami hitünkkel el tudjuk fogadni, hogy mindez érettünk, miattunk lett, azért, hogy elkezdődhessen a mi megváltásunk munkája, hogy egészen valóságosan megértsük, hogy mit jelent a veled való közösség, a benned való hit megélése a mindennapjainkban. Megvalljuk neked most azt is, Úrunk, hogy bár annyiszor hallottuk a karácsonyi üzenetet, mégis sokszor úgy érezzük, hogy valahogy jobban, mélyebben szeretnénk átélni a csodát, mert olyan könnyen régi történetté válhat a számunkra az, amely a te ígédben ma is élő és ható valóság. Kérünk azért, hogy ezen a mai Isten tiszteleten az ige hallgatásunk, az imádságunk, az úrvacsorai közösségünk közben hadd váljunk mindannyian újra részesévé a karácsonyi csodának, ahogyan Te átölelted ezt a világot, ahogyan lehoztad a mi számunkra a mennyet, azért, hogy minket is felvihess majd oda a Te országodba. Jézus Krisztusért kérünk, hogy Te áldj meg minket, Te szenteld meg ezt a mai vasárnapot a mi számunkra, ezt a mai napot, hogy igazán vasárnapként tudjuk megélni, ünnepként tudjuk megélni ezt a karácsonyi Isten tiszteletet. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 152. dicséretet. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Máté evangéliuma második részében, a 10. és 11. versben. Amikor meglátták a bölcsek a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Reménység szerint az otthoni ünneplés közben, vagy pedig az egyéni csendességünkben, vagy akár a templomi istentiszteletek valamelyik alkalmán újra felidézhettük mindannyian Jézus születésének a történetét. És miközben felidézzük a pásztorok, a bölcsek látogatását, az angyalok énekét, talán a mi szívünkben is megfogalmazódik az a gondolat, amely Ady Endre egyik legszebb versében, a Karácsony című versében fogalmazódott meg. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Bizony, akkor lehet igazán boldog karácsonyunk, akkor lehet igazán boldog ünnepünk, hogyha a karácsonyi történet, Jézus testet öltése eljövetele erre a földre, nem egy szép rege, nem egy szép bibliai történet vagy mese, ahogyan gyakran halljuk a hétköznapokban emberektől, karácsonyi mese, hanem valóban az életünknek valóságos, fontos részévé válna az igaz hit, amire indíthat minket a karácsonyi örömüzenet. Az a cél, hogy valóban megtapasztaljuk a mindennapokban, mit jelent igaz hittel élni. Hogy megtapasztaljuk azt, amit az Efézusi levélből is hallhattunk, hogy életünk célja, imádságaink fő kérése is lehet, hogy Krisztus lakjék a mi szívünkben. Hogy nem csak egy-két napon az évben, vagy talán sokan vannak, akik még akkor sem élik át ezt, hanem valóban minden nap úgy élhessünk, hogy Krisztust imádjuk. Mindenkinek más az ünnepe, bizonyára megvannak a kialakult családi szokások és hagyományok, ahogyan az elmúlt néhány napot tölthettük, de az az első nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy itt a templomban ünnepelhetjük őt. Mennyire mássá, mennyire mélyebbé, mennyire szentebbé tudja tenni az ünnepünket az, hogy nem csak otthon, a szeretteink körében, vagy akár otthon néhányan vagyunk együtt, vagy akár egyedül, hanem itt vagyunk a templomban, az egyház tagjaival, Isten népének a közösségében. Amikor az ünnep előtt a gyerekekkel a hittanórákon beszélgettünk, hogy ki hogyan ünnepli a karácsonyt, akkor felvetette az egyik gyermek azt a kérdést, hogy de hát hogyan is ünnepelnek karácsonyt azok, akik nem is hisznek Istenben? Milyen lehet az ő ünnepük? És aztán, ahogy beszélgettünk, azért kiderült, hogy abban a csoportban jelenlevő hittanosok közül csak egyetlen egy gyermek van, akik templomba is eljönnek az ünnep során. És úgy élik meg ezeket a napokat, hogy az igazi hódolat, az igazi imádás hiányzik az életükből. Milyen csodálatos az, hogy mi részesei lehetünk az ünnepnek. Nagyon jó látni azt, amikor a gyerekek eljátsszák a karácsonyi történetet, amikor valamelyik egy bölcs lehet, vagy éppen egy pásztor, és így részesévé válnak a csodának. De milyen jó, hogy ez nem csak a gyermekekre igaz, hanem mindannyiunkra. Mi is részesei lehetünk ennek a történetnek, hiszen érettünk született meg Jézus, hiszen rólunk szól az igen. Hiszen mi is a bölcsekkel együtt leborulhatunk az Isten elé, és imádhatjuk őt. És akkor itt van a nagy kérdés, hogy hogyan is imádhatjuk mi a mindenható Istent. Hiszen persze szeretjük őt, féljük az ő nevét, hiszünk benne, igyekszünk engedelmeskedni neki, Isten félő életet élni, de imádni. Nem túlzás ez. Akkor, amikor az hangzik el az igében, hogyha valaki jobban szereti apját, anyját, feleségét vagy testvéreit nálam, az nem méltó hozzám, mondja Jézus. Nemhogy az furcsa számunkra, hogy imádni Isten, de még jobban szeretni őt, mint a családunk tagjait. Első helyre tenni őt az életünkben. Ez nagyon furcsa és talán nagyon idegennek tűnő gondolkodás még templomba járó keresztény emberek számára is. Hiszen gyakrabban használjuk az imádás szót teljesen hétköznapi, de hozzánk közel álló dolgok felé megmutatott szeretetünkre, mint az Istennel való kapcsolatunkban. Annyira különleges, annyira rendkívüli ez a kifejezés is, imádni valakit. A napjainktól, a hétköznapjainktól teljesen idegen az a magatartás, hogy leboruljunk valaki előtt. Nem térdelünk rá egyáltalán, nem kényszeríthet térdre minket senki. Hiszen, hogyha csak egy picit is behajtanánk a térdünket, ez valamilyen módon már kicsinyítene minket, valamilyen módon már azt fejezni ki, hogy nem mi vagyunk az erősek, nem mi vagyunk a legöntudatosabb emberek. Nagyon nehéz ez a mozdulat, hogy le tudjunk térdelni valamilyen helyzetben egyáltalán, és még az is fontos a számunkra, hogy Isten előtt letérdelni, az is annyira más a mi kegyességünktől. Szabó Magdának egyik könyvét olvastam az elmúlt napokban, és a gyerekkori emlékei között leírja azt, amikor édesanyjának az osztálytalálkozójára mentek a katolikus iskolába, és természetesen Szent Misével kezdődött az osztálytalálkozó, és ő is ott volt az anyukájával, mint kis gyermek, és akkor, amikor mindenki letérdelt, ő szépen állt, és nem volt hajlandó ugye jó reformátusként letérdelni. És kedvesen odament hozzá az egyik apáca, és így rárakta a kezét a vállára, hogy ezzel így segítse, hogy letérdeljen, de hát ő kiegyenesedett. Hát az apáca újra próbálkozott egy kicsit erőteljesebben, hogy a gyermeket letérdelésre buzdítsa, vagy nevelje, és miután ez talán kétszer-háromszor is megtörtént, akkor döbbent rá az apáca arra, hogy a volt tanítványának a gyermeke református, és leírja Szabó Magda, hogy reformátusság minden öntudatával egyenesedett ki, a gályarabokra, meg a nagy reformátorokra gondolva, hogy ő nem fog térdet hajtani itt a katolikus templomban. Bizony ez talán mindannyiunkban benne van egy kicsit, hogy a tiszteletünket inkább úgy fejezzük ki, hogy felállunk az Isten előtt, vagy a szívünkben, vagy az érzéseinkben. De milyen csodálatos, hogy a Bibliától nem idegen az, hogy letérdeljünk az Isten előtt. Hogyha a mi egyház történetünknek megvan, meg a mi református kegyességünknek megvan az előzménye talán, hogy miért nem térdelünk le, de azért ebben az igében azt olvassuk, hogy a bölcsek leborultak a gyermek előtt, oda térdeltek elé. És a Bibliában nagyon sokszor látjuk ezt, hogy letérdelnek, oda borulnak Isten elé a benne bízó emberek. És mi akkor is talán azt mondjuk, hogy mi nem térdelünk. Nem térdelünk le, pedig ott vannak előttünk a példák, hogy letérdelt nagyon sok ember a mindenható Isten előtt, viszont nem térdelt le a bálványok előtt. Aki igazán imádja Istent, az erőt kap ahhoz, hogy le tudjon előtte borulni, viszont ellenállhasson azoknak, akik az isteni hatalmat vitorolva önmaguknak kívánják az emberek hódolatát. Ugye nagyon sokszor megtapasztalhattuk azt, ahogyan a történelmet figyelemmel követjük, hogy az embereket úgy próbálták térdre kényszeríteni más emberek, akik isteni hatalomban tetszelektek, hogy akár vassal vagy bottal ütötték a térdüket, csak hogy térdre kényszerüljenek. És milyen döbbenetes, hogy mi, akik talán azt mondjuk, hogy semmiféle hatalmat nem ismerünk el, amely térdre kényszeríthetne minket, mégis, bár a térdünk nem hajol, de a lelkünk, a gondolkodásunk annyiféle Istentől idegen hatalomnak meghódol, behódol. És az Isten melletti kiállás, az Isten igéhez való ragaszkodás, minden olyan hatalom elleni tiltakozás, amely Isten előtt nem kedves, az nem jellemez annyira minket, pedig milyen szép példákat láthatunk arra, amikor valaki ki tudtak állni az Isten mellett, és azért tudtak kiállni mellette, mert ő előtte leborultak, viszont emberek előtt, idegen hatalmak előtt nem. Az egyik legszebb példa, ahogyan Sidrák, Misák és Abednego a fenyegetés ellenére sem borultak le Nabukodonozor király arany állóképe előtt. Amikor életveszélyben voltak is, Azt mondták, hogy ők nem fogják imádni az arany állóképet, és nem borulnak le előtte, mert az ő Istenük meg tudja szabadítani őket, és ha nem tenné is, még akkor sem borulnak le, és imádják soha a szobrot. Volt tartásuk, mert volt, aki tartotta őket ebben a nehéz helyzetben is. Az, akit egyedül imádtak. Van talán, hogy az ellenállás megvan bennünk, hogy ne boruljunk le hatalmasságok előtt, hogy senki se kényszerítsen minket térdre, csak az a leborulás hiányzik, az az igazi imádat, amelynek során megtanulhatom, helyre tehetem az életemben azt, hogy kinek is jár az igazi hódolat. Az Ószövetségben nagyon szörnyű visszatérő kép az, amikor viszont a bálvány szobrok Baál Isten előtt térdeltek le, és milyen jó volt Illésnek azt hallani, hogy rajta kívül még több ezeren vannak, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt, és nem csókolták meg őt. Az Ószövetségben is azt olvassuk, hogy a megújulás, a megmaradás titka, ha voltak olyan emberek a nép között, akik nem hajtottak térdet a hatalmaknak, viszont Isten előtt leborultak, és őt imádták. Ahogyan a bölcsek is imádták őt. Előkelő emberek voltak, gazdagok voltak, más kultúrában nőttek fel, mint Isten népének a tagjai, mégis egy kisgyermeket látva, ezeknek a tekintélyes embereknek meghajolt a térde. Felismerték benne az Isten küldöttét, Isten szeretetét. S ha semmiféle hatalom nem kényszerítheti térdre, Isten szeretete, Isten jósága, egy kisgyermek mosolya igazán megrendíthet minket. Az evangéliumok beszámolnak Jézus életével kapcsolatosan arról, amikor emberek oda borultak Jézus elé. Péter, az egyik első tanítvány, aki a csodálatos halfogás után Jézus közelében őt látva, őt hallgatva felismerte a bűneit, és oda térdelt Jézus elé. Vagy a leprások, vakok, súlyos betegek, akiknek nem volt semmi más reménysége már ebben az életben, a gyógyulásra, csak Jézustól várták azt, és oda térdeltek elé, tehetetlenül felismerve a maguk gyengességét, a maguk reménytelen állapotát, és várva, hogy Jézus segítsen, hogy Jézus szóljon, mert a szavában gyógyulás és erő van. Hogy idézzük fel Jairus arcát, aki a lányán haldokló gyermekért aggódva ment oda Jézushoz, és szinte oda esett Jézus lábai elé. Azután gondolhatunk Máriára, aki ott ült Jézus lábainál, hogy hallgassa az ő szavát. Vagy a húsvét hajnalán az asszonyok, amikor meglátták a feltámadottat, mert szembe jött velük, akkor oda borultak, megragadták a lábát, és oda borultak Jézus elé, és így fejezték ki szeretetüket, ragaszkodásukat, imádatukat. És akkor, amikor Jézus felment a mennybe, miközben áldott a tanítványait, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe, ekkor leborulva imádták őt a tanítványok. Jézust megismerve, isteni hatalmát csodálva, leborulva imádták őt. Ez a csoda történt meg karácsonykor is, amikor a gyermekben felismerték az Isten fiát, és imádták őt. De testvéreim, mi is bizonyára, hogyha reformátusok vagyunk, és tudunk olyan pillanatokat az életünkből, amikor oda borultunk, oda térdeltünk Jézus elé. Talán valóságosan is, ahogyan Calvinról feljegyezték, hogy az a szőnyeg, ahol imádkozott, ott mély nyomokat hagyott az ő térde, ahogyan az Isten előtt könyörgött és tusakodott. És a mi életünkben is lehetnek ilyen pillanatok. De lehet, hogy nem térdelve borultunk elé, hanem a lelkünkben ezzel a teljes megadással, ezzel a teljes Istenre való várakozással, hogy ő jöjjön, ő segítsen, ő tegyen valamit az életünkben. Tehát leborultunk előtte bűnbocsánatot kérve és várva. Leborultunk életünk egy-egy nagy vihara után, vagy közben. Leborultunk elé betegség idején, elveszett, semmi vélet reménységeink idején. Leborulni akkor is leborulhatunk, amikor Isten dicsőségének a fénye ránk sugárzik, amikor a mi számunkra is felvirat húsvét hajnala, és megértjük a csodát, hogy miért lett emberré Jézus, hogy hogyan diadalmaskodott a halál felett. Vagy ha mennybe menetelre gondolunk, Jézus mennybe menetelére, és arra, hogy már most leborulhatunk előtte, és kérhetjük, hogy fogadjon be minket az ő országába. Hogy megéljük majd együtt azt az örömnapot, amikor Jézus nevére minden tért meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Vajon testvérem, te már oda borultál Jézus elé, mint a bölcsek. Te el tudtad mondani teljes szívedből azt, hogy imádod őt, hogy ő a legnagyobb az életedben, hogy szereted őt. Megszületett a döntés a szívedben, hogy ő lakozást vegyen az életedben, legyen a te életed ura. Olyan jó, hogy rábízhatjuk magunkat, a mi szeretteinket, és megtapasztalhatjuk azt a boldogságot, azt a teljes életet, amit az Istennel való közösség jelent a számunkra. A teljes életet, a teljességet, amiről az Efézusi levél beszél, úgy élhetjük meg, hogyha imádjuk Istent, és szeretjük egymást. De csak akkor tudjuk meghajtani a mi térdünket, hogyha érezzük saját méltatlanságunkat, és látjuk az ő dicsőségét. Nagyon csodálatos az, ahogyan Pál apostol is írja, hogy meghajtja térdét az Atya Isten előtt. És egy csodálatos imádsággal válik ez a néhány gondolat, amit a felolvasott ige szakaszban hallhatjuk. Pál apostol miközben imádkozik azért, hogy Krisztus lakjon az ő szívében, hogy megerősödjön, és a gyülekezet szívében, hogy megerősödjön a belső ember, az élő hit a Krisztussal való kapcsolatban, és a cselekvő szeretet az emberekkel való kapcsolatban. Az, amikor Jézus lakozást vesz a szívünkben, az azt jelenti, ugye tudjuk azt, hogyha együtt lakunk valakivel, a családunk tagjaival is, akkor ahhoz nagyon fontos, hogy figyeljünk egymással, hogy tudjunk alkalmazkodni, hogy nem az van, amit mi akarunk feltétlenül, hanem van valaki, akire figyelünk szeretettel, és akinek a szava fontos a mi számunkra. És miközben a mindennapokban megéljük ezt a közösséget, megtapasztalhatjuk az Isten szeretetének a mélységét, magasságát, hosszúságát, szélességét. Valaki így fogalmazta meg ezt, Isten szeretete szélességében átfogja a világ népét kelettől nyugatig. Hosszúságában átnyúlik minden időn, és elér az utolsó dolgok végéig. Mélységében lenyúl oda, ahol a legnagyobb mélység van, a halál fájdalmába. Magasságában feltör a mennybe, ahol Krisztus él és uralkodik. Mindenható Isten ezt a szeretetet hozta el számunkra Jézus Krisztusban karácsonykor. Pilinszky János így írja egyik karácsonyi eszéjében. A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton a szívünket. Békéje, örök kísértője minden békétlenségnek, szelítsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit se ér a tiszta, áltatlan és egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremni valódi gyümölcseit közöttünk? Testvéreim, akkor tudja a karácsony a valódi gyümölcseit megteremni közöttünk, hogyha meg tudunk hajolni a mindenható Isten előtt, aki az ő szeretetével magához ölel minket. Akkor is, hogyha talán az elmúlt napok ünnepeiben nem mindenkinek jutott ünnepi falatokkal terített asztal, hogyha valaki nagyon hiányzott szenteste a körünkből, akit elveszítettünk és nem ünnepelhetünk vele, hogyha valakinek a lelki fájdalmait csak fokozta az elmúlt napok ünnepi hangulata, akkor, hogyha felismerjük abban a gyermekben az Isten fiát, a királyt, a mennyei királyt, akkor mégis igazi ünnepünk lesz. Hogyha az ő szegénységében meglátunk valami rendkívülit, hogyha az ő gyengességében is meglátjuk az Isten hatalmas erejét. Nagyon fontos üzenete a karácsonynak, hogy a gyermek Jézusban megláthatom Istent, és a gyermek Jézusban látja Isten az embereket, és benne lát, ránézve lát minket is. És ezáltal a föld és a menny találkozik, az idő és az örökké valóság, az emberi gyengesség és Isten dicsősége. És akkor igazivá válhat az a vers, amiből már idéztem, Ady Endre versének a gondolata. Ennél a karácsonyi csodánál, hogyha mi igazán leborulunk, Isten előtt megtapasztalhatjuk. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Adja a mindenható Isten, hogy a mi számunkra valóságos boldogság legyen, ahogyan a menny megérkezett a számunkra, hogy átéljük annak minden áldását. Amen. Énekeljük a 165. dicséret 6. versét az úrvacsorai közösségre készülve.
Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus Úri Szent vacsorát, amint ezt elénkbe adta Pál apostol az első korintusi levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, és ezt mondta, és megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, ezért megvizsgáljuk most magunkat bűnvalló imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megvalljuk előtted a mi sokféle nyomorúságunkat. Megvalljuk néked azt, hogy olyan sok tehertételünk van, amit egész évben hordoztunk, egész héten, de még ezekben az ünnepi napokban is vétkeztünk, és megpróbáltuk elrejteni gyermekes módon előled, egymás elől, sőt önmagunk elől is. Köszönjük, hogy előtted nem kell takargatnunk semmit. Köszönjük, hogy mindezeket te jól látod, és szeretsz bennünket, hogy hordozol bennünket így is, hogy meg akarsz bennünket tanítani arra, hogy elválasszuk a bűnt a bűnöstől, és könyörögjünk ezért hozzád, hogy segíts ebben minket, akár gondolatainkban, akár szavainkban, akár tetteinkben, akár mulasztásban történt mindez. Te vagy a szíveknek, veséknek vizsgálója, egyen-egyénként kérünk arra, hogy most vizsgálj meg bennünket, és szent lelked indítson arra, hogy rávilágítva nyomorúságunk okaira, ezeket megbánva, megutálva letehessük most eléd, így áld meg a mi bűnbánatunkat. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat együtt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantat a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretném, bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Kérdezem továbbá, hogy hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáldom mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Szeretném, foglaljuk el a helyünket, és keressük ki az énekes könyvünkből a 329. énekünket. aztán sorrendben a többit is. Itt állok jászolott felett, és énekeljük az úrvacsora alatt. Szeretteim, így szereztem élünk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, így értek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amely kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai napot és a délelőttöt, az igét, az úrasztalát, hogy élhettünk vele, hogy ott lehettünk mi is, az úton mehettünk a bölcsekkel, pásztorokkal, leborulhattunk és imádhattuk a fiút, és köszönjük, hogy benne eljött a békesség ebbe a világba, eljött a mi megváltatásunk, megszabadításunknak nagy lehetősége, és hogy könyörögjünk azért, hogy ezt úgy kapjuk meg, úgy vigyük magunkkal, mint olyan ajándékot, amelyekhez ragaszkodunk, amelybe belekapaszkodunk, amelyet nem engedünk el többé. Így könyörgünk, édesatyánk, a mi családjainkért, könyörgünk az idősakért, de könyörgünk a kicsinyekért, és könyörgünk a jövendőért, amely nélküled elképzelhetetlen, bizonytalan és sötét, de köszönjük azt, hogy te a jövendő Istene is vagy, akiben és aki által megérkezik hozzánk mindaz, amit elkészítettél. Hadd könyörögjünk a mi népünkért is, könyörgünk, hogy te áld meg, te formáld át a szívét, mert nagy szükségünk van erre, hogy újra lelkibbé, szellemibbé válhasson ez a nép, és keresse azokat a dolgokat, amik valóban értékesek, amik megmaradnak, amik tőled valók. Így kérünk mindazokért, akik felelősek is, akik döntenek, akik a közvetlen jövendőnket is formálják a következő esztendőben, adj nekik bölcsességet, Urunk, és adj mindnyájunknak bölcsességet. Légy velünk, őrizd meg, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk a helyünket, hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy pénteken 7 órakor lesz ifi, Dániel ifi, szombaton a 6 órakor Ézsaiás ifi, vasárnap megszokott időben Isten tisztelet este házi kör. Hétfőn, szilveszterkor 6 órakor évzáró Isten tisztelet, és kedden pedig az újévi Isten tisztelet. Hirdetem azt is, hogy még ha van hírlevél, akkor vigyük el, és forgassuk azt. Megjelent a gyülekezet története Nemjén Istvántól, sokszor mondtuk már továbbra, és mondjuk lehet még mindig vásárolni, vinni, és ajándékba is adni. Ugyancsak van még a 22. keleti templomokból a Városvédő Egyesület kiadásában kis füzet, annak is a címoldalán ott vagyunk. és külön is van természetesen a templomról. A bármadas rúnyai gimnáziumok is felvételi tájékoztatót tettek ki, aki érintett valamilyen módon, vagy ismer valakit, vigye el. Hirdetem azt is, hogy kitettük a választói névjegyzéket, amely a jövő évre el kell, hogy készítsünk. A nyár végéig történt befizetések alapján van egyenlőre elkészítve, aki rajta van, egyrészt ellenőrizze az adatokat, másrészt nincs rajta, akkor jelentkezzen és írja oda magát, és természetesen ez bővülni fog, ahogy haladunk előre a feldolgozásban, de ez nagyon fontos, hogy elkészüljön. Az adóbevallásra is gondoljunk, és a Budapoki Református Keresztény Alapítványra is, mint nagyon fontos szerepe van minden évben, ami gyülekezeti életünkben. Az adóigazolás igénylésével kapcsolatban ott van egy részletes tájékoztató a kiáratnál, vigyük el. És hirdetem azt is, hogy Dávid Géza testvérünk elkészített még üvegpoharakat a úrvacsorához, tegnap vettük használatban, köszönünk neki, és még egy hirdetnivalónk van, hogy Karsai alpolgármester úr megajándékozta a gyülekezetet egy furgonnal, egy Renault furgonnal, ez már egy idős, kiérdemesült autó, de még nagyon jó lesz arra, hogy a Katika megcsinálja a jogosítványát, és tudja hasznosítani a diakóniai munkába, úgyhogy ezt is köszönjük. A 251. énekünket keressük ki közben, és énekeljük el, meghódol lelkem, te néked nagy felség. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.